Advent Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Advent harmadik vasárnapja van. A 287. dicséretünket énekelve adventi készülődésünkben kezdjük meg Isten tiszteletünket. 287. dicséretünknek az első 5 versét énekeljük. Járuljunk mi az Istennek szent fiához. Igére figyeljünk, ahogy szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 126. Zsoltárnak, mind a 6 versét olvasom. Isten igéje így van megírva számunkra ezekben a versekben. Zarándok ének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak. Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza. A kegyelem Istene tegye áldottá számukra az ő igéit, annak megértését, meghallását, befogadását. Jöjjetek fennállva, közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sokféleképpen érzékeljük az idő múlását. Ma talán csak annyira egyszerűen, hogy advent harmadik vasárnapja van, és közeledik hozzánk a nagy ünnep. Sok minden van még ott a lelkünkben, amit úgy szerettünk volna a helyére igazgatni, rendezni, hogy készülve a nagy dologra, a nagy találkozásra, egy kicsit úgy, ahogy a Zsoltárok könyve is megfogalmazza, mint valami csodáról álmodók, érkezhessünk te hozzád. Sokan jöttünk ma is ide eléd, elhozva azokat a terheket, amelyeket csak itt tudunk letenni. Azokat a gondokat, próbatételeket, emlékezéseket, amelyekben csak te tudsz vigasztalást adni. Szeretnénk, hogyha törődnél velünk, hogyha mi is elmondhatnánk azt, hogy hatalmas dolgokat tett velünk az Úr. Ezek közé, a hatalmas dolgok közé szeretnénk sorolni azt is, hogy van veled való találkozási lehetőségünk, hogy itt vagyunk a te házadba, hogy megszólíthatunk téged, és hihetjük és vallhatjuk, hogy aki engedelmes szívvel rád figyel, az megérti a te szavadat is. Így kérjük most is a te igédnek üzenetét, szent lelkednek erejét, hogy légy itt közöttünk. Bátoríts, vigasztalj bennünket, és hozd közénk mindazt, amire úgy látod, hogy szüksége van az életünknek. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretettel jelzem, hogy itt elől vannak helyek még, némelyik kényelmetlenebb, másik kényelmesebb, de aki szívesen leül, az próbálkozzon meg ezekkel, akár az ének alatt is. A 174. dicséretünkkel készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására közösen. Nyugodtan meg kell mászni a pódiumot, és valahogy be lehet jutni ezekhez a helyekhez is. A 174. dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Alapigénket olvasom, a Jakab apostol levele szerint, Jakab levele 4. fejezetéből a 8. vers első felét. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Foglaljuk el a helyünket. A 126. Zsoltárt, mint mai napra rendelt ünnepi Zsoltárt szeretném egy kicsit párhuzamba hozni ezzel a felolvasott Jakabi levél részlettel, egyetlen verssel, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Úgy érzem, hogy szépen összefoglalja azt, amit a Zsoltáríró érzett, gondolt, ami ott volt a lelkében, és egy nagyon szép adventi üzenetet is hordoz a mi számunkra. Senkit nem akarok megbotránkoztatni a következő állításommal, de ez a mondat így, ahogy elhangzik, ez nem igaz. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ha a szavak szintjén értelmezzük ezt a mondatot, akkor ez arról szól, hogy Isten majd akkor fog közeledni hozzánk, hogyha majd mi is megtanulunk közeledni hozzá, de ez a mondat és ez az állítás így nem lenne igaz. Isten egy csodálatos módon szereti az embert, úgy, hogy érdemtelenül is tud hozzánk közeledni. Nem azt nézi, hogy most én éppen milyen lelkiállapotban vagyok, nem azt nézi, hogy a hitem milyen mértékegységen áll, nem azt nézi, hogy én mit tettem már azért, hogy az ő dicsősége nagyobb legyen, hanem egyszerűen azt nézi, hogy az én életem szükséghelyzetben van, és ő ezért jönni akar. A karácsony ünnepe ennek a kiemelt csodájáról szól, hogy mielőtt még az ember bármit is megfogalmazott volna arról, hogy neki miért van szüksége egy Krisztusra vagy egy Jézus születésére, már az Isten kigondolta maga tervé, hogy ez lesz. És ez nem az emberen múlt, hogy lett, ez az Istennek lett a gondolata. Ugyanakkor Jakab mégis nagyon jól érzi, hogy ezt a mondatot el kell mondani, és persze jól kell ahhoz érteni, hogy az igazságát találjuk meg igazán. Amikor Isten azt mondja, hogy ő kész eljönni hozzám, az azt is jelenti, hogy ő már itt is van. Ott az életem mellett, ott az életemben, ott a lehetőségeimben, ott a próbatételem, ott van. De ahhoz, hogy én érzékeljem az ő jelenlétét, ahhoz nekem is el kell indulnom egy úton, ahhoz nekem is tennem kell valamit, ahhoz meg kell mozgatnom magamat testben is, lélekben is, gondolataimban is, akaratomban is, hogy ez a találkozás létrejöjjön. Még egyszer mondom, tehát ez az ige nem arról szól, hogy Isten is elindul az egyik oldalról, én a másik oldalról, és majd középen találkozunk. Mert mindig Isten teszi meg a hosszabb utat felénk. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Hadd kezdjem azzal a fogalommal, hogy közelség, vagy éppen az ellentét a távolság. A távolság az az, amit az ember mindig úgy fogalmaz meg az életében, mindenféle területen, hogy ez egy olyan dolog, ami nem jó nekem. Valami olyasmi, amiben nem érzem azt a lényegét az életemnek, amit szeretnék érezni. És erről szól ez a Zsoltár. Azt mondja, hogy visszanézek az életem egy szakaszára, és ott rácsodálkozom arra, hogy Isten mindent milyen szépen rendezett, hogy milyen nagy hatalommal szólt bele a dolgaimba, és azt mondja ez a Zsoltár, hogy akkor ezt úgy csodáltam, mint akik álomszerűnek tartják az egészet. Mint akik ránéznek az Isten dolgaira, és azt mondják, hogy ez hihetetlen, hogy ezt én kaphatom. Ugyanakkor a Zsoltár író után azt is megfogalmazza, hogy de miért kerültem ettől távol? Miért nem érzem ugyanezt? Miért nincs ez benne az életembe? És akkor mi magunk is fel tudjuk sorolni azokat a távolságokat, amelyek szorongatnak bennünket. Hogy miért van az, hogy én itt élek, és most csak fizikai távolságról beszélek, és a gyermekem, meg a rokonom valahol nagyon messze a nagyvilágba, és telefonon, meg Skype-on értekezünk egymással, hogy ki hogy van, és ez nekem nagyon fáj, ez így nem jó. Néha meglátogatjuk egymást, és tudjuk, hogy ez nem az a közösség, amire úgy vágyik az embernek a lelke. Aztán ugyanezt megéljük, talán még súlyosabb és még nehezebb az, amikor ott lakik a szomszédba, de valahogy nagyon távol vagyunk egymástól. Vagy nagyon nem értjük egymást, nem tudjuk, hogy ő mit akar, én egész mást akarok, nem találunk egy közös hangot, ez a távolság, ez nem jó. Nem tudok vele mit kezdeni. Ugyanígy megvan a többi kapcsolatunkban is, ami egész szoros lehetne, de nem az. Érzem, hogy valami eltávolított a másik embertől. Talán azt se tudom megfogalmazni, hogy mi az. Lehet nem is egy dologról van szó, hanem többről is, vagy az életnek ez a különlegesen bonyolult összjátéka, ami összehozta számunkra azt, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy a másik messze van. És más a másik akarata, és más az én akaratom, és más a másik álma, és más az én álmom, és ezek valahogy annyira elvisznek egymástól minket. És amikor ezt az egészet szemléljük, akkor hozzá nyúlunk a hitünkhöz, és azt mondjuk, hogy miért Isten közelebb van, mint az a másik ember? Miért Isten közelebb van hozzám, mint az életemhez az a megoldás, ami a helyére tenni a dolgokat? Talán maga éppen Isten van a legtávolabb ezekben a helyzetekben, és ez a nagyon távol lévő Isten igazából nem tud sokat jelenteni már számomra. És a karácsonyhoz való közeledésünk is egy ilyen kicsi lelki vívódás, hogy az jó, hogy mindig elhangzik az üzenet, hogy megszületett a Krisztus, megszületett azért, hogy velem legyen, hogy itt legyen, hogy segítsen rajtam. De hol van ez a Krisztus? Hol lehet őt megtalálni? Hol van? Merre induljak el? Erről szól a zsoltárírónak is a nagy kérdése, hogy az rendben van, hogy az Isten nagy tetteit egykor csodáltam, hogy álmodtam ezeket a dolgokat. De most mi lesz velem? De most ki fogja jóra fordítani a sorsomat? Így is fogalmaz a zsoltárírő, hogy Uram, fordítsd jóra a mi sorsunkat, mint a kiszáradt patakmedert újra töltsd fel vízzel, hogy élet legyen benne. Na, itt szólal meg ennek a Jakabi felkiáltásnak, vagy felszólításnak az üzenete, és mondja azt, hogy hát akkor közeledjetek az Istenhez. Akkor keressétek, akkor próbáljatok rátalálni. Nem mintha Isten úgy nagyon el akart volna bújni a dolgok mögött, de valahogy mégsem veszem észre, vagy mégsem látja meg a szemem. Közeledjetek. Mint ahogy ez igaz lenne az emberi kapcsolatainkra, és azokra a távolságokra is, amelyekről mondtam, hogy nehezítik az életünket. Vedd a fáradtságot, és kerülj közelebb ahhoz a másikhoz. Oldd meg úgy az életedet, hogy ne ilyen távolságban legyen az a másik. Van tanácstalanok vagyunk, de hogy kéne azt csinálni? Mit kéne csinálni hozzá? Egyáltalán merre van az a másik? És pont ez a gond Istennel. Hogyha én közeledni szeretnék Istenhez, akkor rá kéne találni, hogy hol kell őt keresni. Rá kellene találni azt, hogy hol van az ő akarata, miben van az ő akarata. Valószínűleg azért nem találom, mert a saját gondolataimon belül tudok csak mozogni. Csak azt nézem, hogy éppen mire van szükségem, azt hogy oldjam meg, hogyan töltsem be vele az életemet. Arra nem tudok kitekintéssel lenni, hogy Istennek is lehet egy akarata, és hogy mi ez az akarat. Vagy talán azon kellene gondolkozni, hogy Isten miért szorult ki az életemből? Hogy miért hagyott magamra, és mondom, ezek ilyen nagyon emberi megfogalmazások, hogy azt gondolom, hogy ő ment el tőlem közben, lehet, hogy én mentem el mellőle. Hol történtek ezek az elválások? Mert akkor most lépéseket kellene tenni ahhoz, hogy közeledjünk egymáshoz. Megint emberi példákat szeretnék hozni, mert abból talán jobban tudunk következtetni arra, hogy valahogy Isten felé is így indulna el az ember, hogyha én egy másik emberhez közeledni akarok, akkor először is le kell győznöm magamba az ellenszenveimet. Azokat a belső ellenállásokat, amik azt mondják, hogy én nem értek egyet a másikkal. Hogy én azt a másik embert nem tudom így elfogadni, amilyen. Sokszor Istennel is pont ez a gondunk, hogy nem értünk egyet vele. Nem tudjuk olyannak elfogadni, amilyen. Mi akarjuk megkirajzolni és kiábrázolni azt, hogy neki milyennek kellene lennie. Aztán a megismerésnek is valahol ehhez kapcsolódóan ott van a hiánya. Ha én valamelyik embertársamhoz közelbe akarok kerülni, akkor erőt kéne vennem magam, hogy megismerjem őt. Hogy mi is lakik benne. Nem biztos, hogy én erre eddig kíváncsi voltam. Nem biztos, hogy én akartam ezt a közeledést. Akkor számításba kell venni azt, hogyha én kapcsolatot létesítek valakivel, vagy felmelegítem, felerősítem azt a kapcsolatot, ami volt, attól kezdve akkor felelősséggel tartozunk egymásért is. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyeket az ember meg kell tegyen. Ez erőfeszítés. Ebben valamit áldozni kell. Közeledjetek az Istenhez. Hát én akkor mit teszek ezért? Vagy ez mindig úgy van, hogy majd ő jön, majd ő bemutatkozik, majd ő csinálja, majd akkor én majd rácsodálkozom. De nem. Miért akarsz vele találkozni? Akarsz-e egyáltalán vele találkozni? Mit kérdeznél tőle, hogyha kapnál ilyen lehetőségeket, hogy Isten azt mondja, hogy na, akkor kérdezz tőlem. Eljátszunk mi ezekkel a gondolatokkal, és nem vesszük észre, hogy ezeknek a gondolatoknak van egy értelmes valósága is. Isten szeretné megtudni, hogy miért kell nekem ő. Meg tudom én ezt fogalmazni? Még akkor is, hogyha nagyon nehezek a helyzetek. Azt mondja ez a szép zsoltár, hogy ha valaki könnyezik, ha valaki sír, akkor is vigye el a vetőmagját, és vesse el. És majd azt bízzuk az Istenre, és ez az ő kérése is, hogy akkor az aratáskor hadd jöjjenek visszafele már nevetve. Mi annyiszor feladunk dolgokat, akkor, amikor összezuhanunk, akkor, amikor baj van, akkor, amikor sírunk, akkor értelmetlennek találjuk azt is, hogy valamit tegyek, hogy valamivel igazgassam a saját életemet. Nagyon sokszor, és pont most ebben az ünnep előtti időszakban is többen vannak itt közöttünk is, akik búcsúzni fognak, emlékeznek a szeretteikre is, és ott van egy ilyen nagy kérdés, hogy jó, hát lezárok egy egész időszakot az életembe, és akkor utána mi lesz? Hát az lesz, amit még beleteszek. Az lesz, ahogy én azt folytatni kívánom. Vagy beleteszem hittel azt, hogy engem az Isten innen tovább fog vezetni, és az Isten megmutatja, hogy milyen feladatokat akar rám bízni, és megmutatja, hogy az én életem hova megy tovább, vagy még nem foglalkozom semmivel, elengedek mindent, és attól kezdve abban fogom siratni az életemet, hogy úgyis minden elmúlik és kár érte. Közeledjetek az Istenhez. Akarjatok hozzá közelebb jutni. Egy másik gondolatot is ide teszek emellé, hogy ilyenkor az ember azért úgy megretten. Hogyha én azt választom, hogy az Istennel elkezdek foglalkozni, és közeledek hozzá, akkor ez azt is jelenti, hogy valami mástól biztos el fogok távolodni. És vajon ez hogy fogja érinteni az életemet? Ha Isten fele elindulok, akkor valamit magam mögött kell hagyjak, és vajon amit magam mögött hagyok, az nekem nem fog később hiányozni. Ez a tipródás, ez azt hiszem, hogy minden döntéshelyzetünkben benne van. Minden pillanatban ott van, amikor egy kicsit vissza-vissza kacsingat az ember az életére, és egy pillanatnyi ideig még azon is elgondolkozik, hogy azt, ami jó volt, azt nem én hoztam össze magamnak. Lehet, hogy azt újból meg tudnám csinálni. Egy kicsit erőre kapok, egy kicsi egészséget szerzek még magamnak, egy kicsit átgondolom a dolgaimat, és aztán az álmaimat újra felépítem. De ha Isten felé fordulok, akkor ott ő fog építeni. Akkor ott ő fog beleszólni bizonyos dolgokba. Jó lesz ez nekem? Még akkor is, ha Isten a rosszból akar elhozni, akkor is nehezen szakad el az ember. Van egy nagyon szép és életszerű történet az Ószövetségben, amikor Isten meg akar menteni egy emberi életet, egy igen-igen nyomorult környezetből és rossz körülmények közül, és az ember olyan nehezen akar mégis elindulni. Talán többen is emlékeznek Lótnak a történetét. Az biztos, hogy mindenki hallotta a két nagy bűnös városnak a nevét, Sodomának és Gomorának. Mire letekintett Isten, és azt mondta, hogy ezek az emberek el fognak pusztulni a saját vétkeik miatt. Borzasztó, ahogy megélik a mindennapi életüket. De azt az embert megmentem onnan. És Lót arra vár, hogy valami csoda folytán, valami külső behatásra, az Isten majd csak változtat a helyzeten. És Isten el is küld két angyalt, és megfogja Lótnak a kezét, és azt mondja, hogy most már indulj el, mert ez a város tényleg el fog pusztulni. El is indulnak, és a történet szerint Lótnak a feleség azért csak visszanéz, és megnézi, hogy ő honnan kellett eljöjjön. És abban a pillanatban sóbálvánnyá lesz. Ez a történet olyan nagyon képszerű, de valahogy nagyon jól megragadja azt a valóságot, hogy amikor az ember állandóan vissza-vissza tekinget, és nem mer bátorsággal közeledni az Isten felé, akkor mennyire megmerevedik az élete, hogy mennyire használhatatlan lesz, hogy egyszerűen ott abban a szempillantásban gyökeret ereszt a lába, és se jobbra, se balra nem tud eltérni. Annyi minden így megköt minket egy helyzethez. És erre mondja Jakab apostol, hogy ha közeledtek Istenhez, akkor ne féljetek elengedni dolgokat. Amikre Isten nagyon jól tudja, hogy nincs is szükségem rá, nem is kell, nem az tart életbe, nem az a legfontosabb nekem. Ehhez persze bizalom kell, de hát Isten pont azért igyekszik felénk közeledni, hogy megmutassa azt, hogy nyugodtan ráhagyatkozhatunk. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Még egy gondolatot ide a Zsoltárral kapcsolatban hadd hozzak, amikor azt kéri a zsoltárírú, hogy úgy, ahogy a délvidéki patakokat újra elárasztja vízzel Isten, mert megérkeznek a tavaszi esők, és hozza az életet, akkor Isten azt mondja, hogy jól mondod, a patakmederbe fog újból folyni a víz, és nem ott, ahol te ásol még árkokat, hogy te oda vezesd magadnak. Mert mi nagy árokások vagyunk. Nagyon szeretnénk az Isten áldásait bevezetni azokba a csatornákba, amikre azt gondoljuk, hogy nekünk van szükségünk. És nagyon szeretnénk ezzel így kiépíteni egy ilyen öntöző rendszerét a mi saját álmainknak és terveinknek, és azt mondani, hogy Uram, add az esőt, én meg szépen oda vezetem, ahol lennie kell. És erre Isten azt mondja, nem. A patakmedret, azt az utat, azt az egyetlen irányt, amit én helyesnek látok, azt tudom feltölteni számodra. Ha te ott vagy, mert ott élsz mellette, akkor nagyon szép zsoltárok vannak erről is, akkor olyan az életed, mint a víz, a folyóvíz mellé ültetett fa, aminek dús a lombja, ami mindig talál vizet a gyökereivel. De ha te beülteted a fádat a sivatag közepébe, és csatornákon akarod odavinni azt a kicsi esővizet, amit Isten ad, az mire oda elér, addigra semmivé lesz. Ha közeledni akartok az Istenhez, akkor azt az utat meg kéne találni. Azt, amin az Istennek az áldásai jönnek felém. És ő akkor közeledni fog hozzátok. Visszakanyarodok az elejére, és elmondom még egyszer, nyomatékosan, hogy mindenki jól értse, és ezt vigye magával haza, hogy az Isten nem ezután fog jönni majd. Az Isten már itt van. Az Isten már gondoskodott arról, hogyha én megszólítom őt, ő azt hallani tudja. Az Isten már gondoskodott arról, hogy én kinyögöm az imádságomat, és ő végre megadhatja azt, amit már ezer év elképzelt, hogy meg akarja adni nekem. De annyira várja már, hogy azt mondjam, hogy Uram, ezt most tőled kérem, add meg nekem. Erre a pillanatra vár az Isten. Lehet, hogy ez így időben eltolódik, de ez csak a mi földi időszámításunk, az emberi életünkhöz ragadva, hogy mi várunk bizonyos eseményeket. De Istennél nincs ilyen várakozás. Az Istennél csak az a jelen van, ahol ő ott van az életem mellett. És hogyha ezt a jelent érezni tudom már, akkor megvan az áldásnak a forrása. Akkor megértem azt, hogy az Isten tud gondot viselni rólam. Akkor meg lesz az a békességem, amellyel a helyére tudom tenni azokat a küzdelmeimet, nehézségeimet is, amelyek még most nem oldódtak meg. De tudom, hogy benne ott van az Isten. Istentől távol soha nem lesz boldog az ember. Valahol mindig igényeljük annak az érzetét, hogy ott van körülöttünk, bennünk, velünk, mert akkor érezzük magunkat biztonságban. És ennek az egész ünnepnek ez adja meg a légkörét is. Nem véletlen, hogy annyi minden kiegészítőjével szeretnénk mi ugyanezt biztosítani. Mert ha az egészből Istent magát kivennénk, és az ígéreteit, és mindazt, amit álmodhatnánk, vagy remélhetnénk, hogyha nem lehetnénk olyanok, mint az álmodók közbe, akkor nem érne az egész semmit. Hadd vágyakozzak. Hadd kérhessek Istentől. Hadd legyen közel hozzám az ő jósága. És akkor a helyemmel leszek. Akkor az életem az Isten kezében jó helyen van. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Most, amikor elcsendesedünk, akkor az imádságainkban fogalmazzuk meg azt, hogy mit is szeretnénk közel vinni ő hozzá, és talán ajánljuk fel azt az engedelmességet, amelyet maga Isten szent lelkével tud kimunkálni bennünk, hogy engedje meg, hogy ő is közeledhessen hozzánk. Hogy hozzon olyas valamit az életünkbe, amit mi talán nem is kérünk, amire nem is gondoltunk, hogy szükségünk lenne rá. De adja azt a nyitottságot, amellyel tudjuk fogadni az ő eljövetelét, és az ő eljövetelével együtt járó minden áldást. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.